95,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megjelent a fiatal gazdákat támogató felhívás. A magyar mezőgazdaságban a generációváltás segítése kiemelt ügy, ugyanis a fiatalok nélkül ez a szektor sem maradhat versenyképes. Ennek egyik kiemelt eleme a 79 milliárd forintos keretösszeggel megjelent, vissza nem térítendő támogatást kínáló felhívás, melyre a kérelmeket 2025. július 16-ától lehet benyújtani. Jelentette be Viski József, az Agrárminisztérium Agrár- és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős államtitkára a Szaktárca szombati közleménye szerint. Viski József ismertette, hogy a közös agrárpolitika keretében az Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása című felhívásra azok a 18 és 40 év közötti fiatal mezőgazdasági termelők nyújthatnak be pályázatot, akiknek van államilag elismert vagy honosított mezőgazdasági jellegű végzettségük, legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezetnek, és a felhívásban meghatározott üzemméretekkel rendelkeznek, írták a közleményben. Delegációk közlekedése miatt lezárásokra kell számítani a jövő hét elején Budapesten, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt írták, a szakaszos és időszakos lezárások hétfőn, kedden és szerdán, az első, az ötödik, a hatodik, a tizenegyedik, a tizennegyedik és a tizenötödik kerületet érintik. A delegációk közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol és ameddig a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges. A tájékoztatás szerint a közlekedőknek a Liszt Ferenc repülőtérre bevezető, illetve az onnan kivezető útszakaszon, továbbá egyes budai és belvárosi szakaszokon, egyebek mellett az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Széchenyi téren, a Március 15-e téren, a Krisztina körúton, a Szent Gellért rakparton, a Lánchídon és az Erzsébet hídon, valamint a budai várban és környezetében kell lezárásokra számítaniuk. A kadétképzés egy sikertörténet, és egyre több városban veszik fel képzési kínálatukba a középiskolák, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Baján. Simicskó István, aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője, a Bajai Honvédelmi Sportközpont fennállásának harmadik évfordulója alkalmából rendezett családi napot egy olyan találkozási lehetőségnek nevezte, amely a katonai hivatás iránt is fölkeltheti a pályaválasztó fiatalok érdeklődését. Mint mondta, a Honvéd Kadét programra 2017-ben még mindössze 3 középiskola jelentkezett, mára azonban már 172 oktatási intézménnyel van szerződése a Magyar Honvédségnek, és már Baján is működik kadétképzés. Országos aláírásgyűjtési akciót indította a Jobbik Magyarországért mozgalom annak érdekében, hogy parlamenti vizsgálóbizottság keresse a devizahitelkárosultak megsegítésének lehetőségeit, jelentette be Budapesten sajtótájékoztatón az akciót kezdeményező Z. Kárpát Dániel. A Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, pártja másfél évtizede kiáll a devizahitelkárosultak mellett, és úgy látják, az Európai Unió bíróságának nemrégiben hozott egy magyar devizahiteles számára kedvező döntése lehetőséget ad arra, hogy újra nyissák a sok százezer embert érintő ügyet. A Balaton régió mobilitási feltételeinek javítása nagymértékben megkönnyíti a térségben élők életét, és turisztikai szempontból is óriási jelentőségű, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Balaton mobilitása című konferencián Balatonfüreden. Navracsics Tibor az Üdülő régió fenntartható térségi mobilitási tervének bemutatásáról szóló konferencián kifejtette, hogy miközben mindenki egységként gondol a Balaton térségére, ez korán sincs így. komoly nehézséget jelent eljutni az északi parttól a déli partra, említette példaként. A miniszter felidézte, hogy milyen fejlesztések történtek az elmúlt években, melyek segítették az eljutást az üdülő régióba. Azt azonban eddig nemigen vizsgálták, hogy milyen térségi közlekedési problémákkal küzd a Balaton. Ezt a hiányt pótolja most a Balaton Fejlesztési Tanács, tette hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok is kialakulhatnak, erős lesz az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozmavíz Keleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
József Berán életével ismerkedjünk meg, aki az életszentség útját járta. Csehországnak volt bíboros érseke, prímása. József Berán Csehországban, Pilzenben született 1888. december 29-én. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 1911. június 10-én pappá szentelték. 1912-ben doktorált, hazatérve káplán, majd 1917-től az iskolanővérek tanítóképzőjének igazgatója. 1928-tól Prágai Egyetemen a lelkipásztorkodástan előadója, 1932-től pedig rendes tanára. Ebben az évben, szeptemberben szemináriumi rektorrá nevezték ki, 4 év múlva pápai prelátusi címmel tüntette ki Róma. Ezután megkezdődött kálváriája. 1942. június 6-án a Gestapo letartóztatta, és Tereszinbe, majd annak az évnek szeptemberében Dachauba hurcolták. Gyűlölték, mert nyíltan szembeszállt Hitler nemzetszocializmusának aljasságaival. Az isteni gondviselés azonban megsegítette és megőrizte. 1945. áprilisában kiszabadulhatott, és visszatért rektori állomás helyére. Hűségért 1946. november 4-én Prága érsekévé nevezte ki a pápa. Ő is, mint a többi kelet-európai nagy főpap, a hitlerizmus markából az embertelen kommunizmus áldozatai közé került. 1949. június 19-én letartóztatták. Házi őrizetre ítélték, s mindenáron le akarták mondatni főpapi méltóságáról. De megtörni nem tudták, sem Hitler, sem a Sztálint kiszolgáló pribékek. 1963. októberében új szelek fújása nyomán amnesztiával Mubarov faluba száműzték. 6. Pál pápa 1965. február 17-én bíborossá nevezte ki. Aztán Rómába költözött, és a cseh Nepomuki Szent János kollégiumban élt. Rómában halt meg 1969. május 17-én a cseh nemzet nagy szentjének ünnepe után, Nepomuki Szent János ünnepe után egy nappal. A Szent Péter Bazilika kriptájában temették el. Egyike azoknak a legendás európai főpapoknak, akik a 20. század valamennyi poklában nyugodt, fényes és eligazító csillagai voltak híveiknek és minden becsületes embernek. Sokszor hallottuk és olvashattuk az elmúlt évtizedekben azt az alaptalan vádat, hogy a katolikus egyház és a Vatikán nem ítélte el kellően Hitlert és a nemzetszocialista rendszert. Mindezt számos dokumentum megcáfolja. De ezek közül a tények közül meglehetősen keveset ismer a közvélemény. Nyugaton és keleten jobbára a kommunista baloldal megbélyegző propagandája él az emberek lelkében. Ilyen ismeretlen dokumentum Joseph Goebbelsnek, a nácik hírhedt propaganda miniszterének a háború után nyilvánosságra került naplója. Mindaz, amit Goebbels a katolicizmusról nyilatkozik benne, eleve döntő bizonyítékul szolgál a katolikus egyház ártatlanságára, mert ő azokra a sarkalatos pontokra mutat rá akarata ellenére, amelyek épp az egyház töretlen humanizmusát és az üldözöttek melletti szilárd kiállását bizonyítják. Goebbelsnek a katolicizmussal szemben tanúsított magatartását két tényező motiválta. Az egyik saját félelme a katolikusok folyamatos ellenállásától, a másik a végső leszámolás terve velük kapcsolatosan. A náci vezető magyarázata önkéntelenül is a katolikus egyház igaz emberi kiállását hitelesíti. Így ír naplójában. Az egyház folytatja ellenséges tevékenységét. Egész halom pásztorlevél fekszik előttem, egyik támadóbb, mint a másik. Tökéletesen elárulják a rendszert, így ahogy vannak, már semmit nem kell hozzátenni, mégsem lépnek fel ellenük. Számlánkat majd a háború után nyújtjuk be nekik. A náci Goebbels stílusa is híven jelzi a nácik gyűlölködő, embertelen magatartását. Naplójában olvassuk a következőket is. Egyszerűen gyűlöletes ez az ellenünk való állásfoglalás minden vonalon. Most már a protestáns gyermekekre is kiterjesztik propagandájukat. A zsidók mellett ezek a politizáló papok a legundokabb lémlom, amit a Reich, a birodalom határai között megtűr. A következő mondatok élő cáfolatai annak a vádnak, amelyel 12. Pius pápát illették a nácikkal való kollaborálással kapcsolatosan. Ismét a naplóból. A Führer elé terjesztettem azt a javaslatomat, hogy tiltsa meg a német katonáknak a pápa előtt való tisztelgő látogatásokat, hisz ezek a látogatások egyre nyíltabb veszélyeket rejtegetnek magukban. Bizalmas értesítést kaptam a pápa akciójáról, melyet a spanyol bíborosokon keresztül indítanak annak érdekében, hogy Spanyolország mindenképpen maradjon ki a Hitler mellett való háború megindításából. Eddig a napló. Titkos tervük volt a náciknak a pápa letartóztatása, 12. Pius pápa letartóztatása és elhurcolása is. Ezeket a fontos közléseket hosszú időn át igyekezett elhallgatni a II. Világháború után az ateista-kommunista vezetés is. Nyilvánvaló, hogy nem volt érdekük, hogy a katolikus egyház konkrét tetterejét reklámozzák, hiszen a nácik minden ördögi módszert és kegyetlenséget felhasználtak, hogy a katolikus egyházat gyökerében megsemmisítsék. És ugyanez volt szándéka az ateista-kommunista rendszernek is. Tudjuk, hogy hazánkban 1948. decemberében tartóztatták le Mindszent József hercegprímást is, és utána kirakat perben, előre megtervezett úgynevezett koncepciós perben ítélték el. Ugyancsak Goebbelsnek tulajdonítható az a rendelet is, hogy az első számú ellenséget, a vatikáni rádiót minden áron el kell hallgattatni. Fel akarták robbantani, az isteni gondviselés azonban megőrizte ezt a rádiót a felrobbantástól, mint ahogy 12. Pius pápát is megőrizte az elhurcolástól, attól, hogy gyilkos merényletet hajtsanak végre ellene. A 2000 éves egyház számtalan megpróbáltatást élt át, de mégis él és terjed. Igazak Jézus szavai. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Legyünk hűségesek az egyházhoz, Szentatyánkhoz. Így leszünk hűségesek mai korunkban is Jézus Krisztushoz. Ebben segítsen minket a Szentlélek, az igazság lelke, a szeretet lelke. Segítsen mindannyiunkat. Gyakori fohászunk legyen, jöjj el Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullaszd föl bennünk szeretetet tüzét. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap verse.
Adi Endre, a nagy Szethalhoz. Ó Istenünk, borzasztó Szethal, sorsunk mi lesz ezer világnak? Roppant hátadon táncolunk mi, ó ne mozogj, síkos a hátad, csúszós a hátad, mellyel tartod lelkünket és a mindenséget, s én csak két rossz, táncoló lábat s reszkető szívet adok néked, sok félelmemet vedd el értük, melyek velőimbe befújnak. Mutasd meg, hogy nem vagy keresztjén, nem vagy zsidó, rettentő úr vagy. Védj engem hátad közepére, hogy két gyönge lábam megálljon, hogy a szívem ne verje mellem, hogy néha rám szálljon az álom. Vagy dobj le egyszer s mindörökre, ne táncolj, lógj, ne tréfálj mindig. Nem bírom, s holt csillagaid már nyugodt fényük arcomra hintik.
Elhangzott Adi Endre a Nagy Szethalhoz című verse, melyet Réti Árpád mondott el. Adi 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagy Károlyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel, 1904 elején utazott először Párizsba, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Adi kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Adi 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Szentatya szombati apostoli tevékenysége, Leó pápa a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványhoz, adjunk értelmezési kulcsokat a helyes döntéshez, 14. Leó pápa és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök telefonon beszélt, Olaszország támogatja a Szentszék béke törekvéseit, Parolin bíboros nyilatkozata: reméljük, hogy Isztambul elindítja a béke folyamatot. 14. Leó pápa szombati apostoli tevékenysége. A Szent Atya szombaton reggel először a Kelemen teremben fogadta a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány és az általa szervezett nemzetközi konferencia tagjait. Ezt követően a következő személyek jelentek meg nála egymás követően magánkihallgatáson: Matteo Maria Zuppi, bolognai bíboros érsek, az olasz püspöki konferencia a csehi elnöke; Venerando Marano ügyvéd, Vatikán városállam törvényszékének elnöke; Giorgio Marengo bíboros, ulánbátori apostoli prefektus Mongóliában; és végül José Tolentino de Mendonça, a kultúra és a nevelés dikasztériumának prefektusa. Leó pápa a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványhoz: adjunk értelmezési kulcsokat a helyes döntésekhez. 1994-ben adta ki Szent Másörök János Pál pápa a Centesimus Annus enciklikáját, éppen 100 évvel 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű szociális enciklikája megjelenése után. Katolikus vállalkozók még abban az évben megalapították a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványt, hogy a keresztény társadalmi tanítás ismeretét és érvényesülését előmozdítsák. Az alapítvány ennapokban tartotta évi közgyűlését a Vatikánban és azt a nemzetközi konferenciát, amelynek tagjaihoz Leó pápa szombaton délelőtt beszédet intézett a Kelemen teremben. A konferencia témája a polarizáció leküzdése,
superare le polarizzazioni,
és a globális kormányzás újjáépítése, etikai alapok, az egyház társadalmi tanításának értelmét és szerepét érinti, kezdte beszédét a Szentatya. A feltámadott úr előttünk jár még ott is, ahol látszólag az igazságtalanság és a halál győzött. Segítsünk egymásnak, kérte a pápa, miként megválasztása estéjén, hogy hidakat építsünk párbeszéddel, találkozással, egymáshoz társulva, hogy mindig békében élő egy nép legyünk. Ezt nem lehet rögtönözni.
Questo non si improvisa.
Ez a kegyelem és a szabadság dinamikus és folyamatos összefonódása, amelyet éppen a találkozás révén erősítünk meg. Már 13. Leó pápa, aki a korszakos és bomlasztó átalakulások történelmi időszakában élt, a társadalmi párbeszéd ösztönzésével kívánta erősegíteni a békét, a tőke és a munka, a technológiák és az emberi intelligencia, a különböző politikai kultúrák és a nemzetek közötti párbeszéddel. Ferenc pápa a polikrízis kifejezéssel jellemezte a korunk dráma jellegét, amelyben háborúk, éghajlatváltozás, növekvő egyenlőtlenségek, kényszer és gátolt migrációk, megbélyegzett szegénység, bomlasztó teológiai innovációk, a munka és a jogok bizonytalansága találkoznak. Ilyen fontos kérdésekben az egyház társadalmi tanítása arra hivatott, hogy olyan értelmezési kulcsokat adjon, amelyek párbeszédbe hozzák a tudományt és a lelkiismeretet, és így alapvetően hozzájárulnak a megismeréshez, a reményhez és a békéhez. Az egyház szociális tanítása valójában arra nevel bennünket, hogy felismerjük. A problémáknál, vagy a rájuk adott válaszoknál fontosabb az, ahogyan kezeljük őket, értékelő kritériumokkal, etikai elvekkel, valamint Isten kegyelme iránti nyitottsággal.
E con l'apertura alla grazia di Dio.
Az egyház szociális tanítása továbbá a maga antropológiai szemléletével a társadalmi kérdésekhez való igazi hozzáférés kívánja elősegíteni, nem akarja kitűzni az igazság birtoklásának zászlaját, sem a problémák elemzésében, sem azok megoldásában. Az ilyen kérdésekben sokkal fontosabb, hogy tudjuk, hogyan közelítsük hozzájuk, mint hogy elhamarkodott választ adjunk arra, hogy miért történt valami, vagy hogyan lehet azt leküzdeni. A cél az, hogy megtanuljuk, hogyan kezeljük a problémákat, amelyek mindig mások, mert minden nemzedék új, a maga új kihívásaival, új álmaival és új kérdéseivel. Itt van a találkozás kultúrájának alapvető szempontja, amelyet a párbeszéd és a társadalmi barátság révén lehet kiépíteni.
Abbiamo qui un aspetto fondamentale per la costruzione della cultura del incontro attraverso.
Sokak számára a párbeszéd és a tanítás szó ellentétesnek és összeférhetetlennek tűnik, hiszen a tan szó leginkább az egy valláshoz tartozó eszmék összességét fejezi ki. Ezzel pedig kevés szabadságot érzünk arra, hogy elgondolkodjunk, hogy kérdéseket tegyünk fel, vagy hogy új lehetőségek után nézzünk. Leó pápa sürgető feladatnak tartja, hogy az egyház társadalmi tanításán keresztül megmutassuk a tan kifejezésének egy másik, ígéretesebb jelentését, ami nélkül a párbeszéd is kiüresedik. Mert a tan szinonimája lehet a tudomány, a tanítás vagy a tudás. Így értelmezve a tan, a kutatás, a feltételezések, előrelépések és kudarcok eredménye, amelyeken keresztül megbízható, rendezett és szisztematikus ismereteket lehet közvetíteni egy adott kérdésről. Ilyen módon a tanítás nem azonos egy véleménnyel, hanem egy közös, kórusszerűen művelt, sőt multidisciplináris út az igazság felé. Az indoktrináció erkölcstelen.
L'indottrinamento è immorale.
Hangsúlyozta Leó pápa. Mert megakadályozza a kritikus ítélőképességet, támadja a saját lelkiismeret tiszteletben tartásának szent szabadságát. Még akkor is, ha az téves, és elzárja az elmét az új gondolatok elől, mert elutasítja a mozgást, a változást, vagy a gondolatok fejlődését az új problémákkal szemben. Ellenkezőleg, a tanítás mint komoly, higgadt és szigorú elmélkedés arra hivatott, hogy megtanítson bennünket mindenekelőtt arra, hogyan kell megközelíteni a helyzeteket és előtte még az embereket. Ezen kívül segít bennünket a bölcs ítélet alkotásban. A komolyságot, a szigort és a derült kell megtanulnunk minden tanításból, így az egyház szociális tanításából is. A mostani digitális forradalom összefüggésében újra fel kell fedezni, egyértelművé kell tenni és ápolni kell a kritikai érzékre való nevelést, ellensúlyozva az ellentétes kísértéseket, amelyek az egyház testét is átjárják. Kevés a párbeszéd körülöttünk.
C'è poco dialogo attorno a noi.
Állapította meg Leó pápa. Harsogó szavak, nem ritkán álhírek és néhány zsarnok irracionális tézisei uralkodnak. alapvetően szükséges tehát az elmélyülés, a tanulmányozás, és ugyanígy a szegényekkel való találkozás és a meghallgatásuk, mert ők az egyház és az emberiség kincsei, elvetett nézőpontok hordozói, ám akik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Isten szemével lássuk a világot. Azokat, akik a hatalmi központoktól távol születnek és nőnek fel, nem egyszerűen az egyház szociális tanítására kell oktatni, hanem hogy annak folytatói és megvalósítói legyenek, vagyis a szociális elkötelezettség tanúi, a népi mozgalmak és a különböző katolikus munkásszervezetek és egzisztenciális perifériák kifejezői azok, ahol a remény megmarad és mindig kicsírázik. Leó pápa arra buzdította az alapítvány tagjait, hogy adjanak szót a szegényeknek. Az egyház feladata a II. Vatikán zsinat szerint, hogy az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit azért, hogy minden nemzedéknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek örök kérdéseire a jelen és eljövendő élet értelméről és a kettő összefüggéseiről. Így tehát ismernie és értenie kell a világot, amelyben élünk, annak várakozásait, vágyait és gyakran drámai vonásait. Ezért a pápa arra hívja a konferencia résztvevőit, hogy aktívan és kreatívan vegyenek részt ebben a megkülönböztető gyakorlatban, hozzájárulva az egyház társadalmi tanításának fejlődéséhez Isten népével együtt, a nagy társadalmi felfordulások történelmi időszakában mindenkit meghallgatva és mindenkivel párbeszédet folytatva. Ma széleskörű igény van az igazságosságra, az apaságra és az anyaságra, a spiritualitásra, főként a fiatalok és a peremre szorítottak részéről, akik nem mindig találnak hatékony utakat, hogy kifejezzék magukat. Egyre nagyobb az igény az egyház szociális tanítása iránt, amelyre válaszolnunk kell. Köszönöm elkötelezettségüket és a szolgálatomért mondott imáikat.
Delle vostre preghiere per il mio ministero.
És szívből megáldom minnyájukat, családjukat és munkájukat. Zárta összefoglaló és értékelő beszédét 14. Leó pápa. Leó pápa és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök asszony telefonon beszélt. Olaszország támogatja a Szentszék béketörekvéseit. Csütörtökön telefonon beszél 14. Leó pápa és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A Palazzo Chigi, az olasz miniszterelnöki palota tette közzé a hírt, amelyet a Szentszék sajtóirodája megerősített. Az olasz miniszterelnöki hivatal közleménye kiemelte, hogy Giorgia Meloni ismét kifejezte személyes és kormánya jókívánságait a pápának, Péter Szélkében történt megválasztásához, és hangsúlyozta azt a felbonthatatlan köteléket, amely Olaszországot Krisztus földi helytartójához fűzi. Olaszország nagyra értékeli és támogatja a Szentszék erőfeszítéseit, amelyek a békére és a konfliktusok megszüntetésére irányulnak minden olyan válsághelyzetben, ahol a fegyverek vették át a véleménycsere és a párbeszéd helyét, olvasható a közleményben. Giorgia Meloni továbbá megerősítette, hogy Olaszország készen áll együtt dolgozni a Szentszékkel, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése etikus legyen és az ember szolgálatában álljon. Ez egy kihívás, amely a G7-ek csúcstalálkozó olasz elnökségének fókuszában állt, és amelyek központi szerepére az emberi méltóság, az igazságosság és a munka védelmében 14. Leó pápa emlékeztetett a bíborosokkal tartott május 10-i találkozója alkalmával. Parolin bíboros nyilatkozata: reméljük, hogy Isztambul elindítja a béke folyamatot. A vatikáni államtitkárság vezetője a Pápai Gerge Egyetemen május 14-én szerdán tartott Ukrajnával foglalkozó rendezvény margóján újságírói kérdésekre válaszolt a pénteken Törökországban megkezdődött közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatban. Reméljük, hogy ez egy komoly kiinduló pont a háború befejezéséhez. A figyelem középpontjában Törökország áll, amely 14. Leó pápa első útjának célpontja lehet, a Níciai zsinat 1700. évfordulója alkalmából, és ahol pénteken megkezdődött az isztambuli csúcstalálkozó, amelyen Oroszország és Ukrajna elnökei közvetlen tárgyalásokat folytathatnak a tűzszünet elérése céljából. Pietro Parolin bíboros államtitkár a konklávé után először válaszolt az újságírók kérdésére a Pápai Gergely Egyetemen tartott rendezvényen. A remény teológiája felé Ukrajna számára és Ukrajnából című tanácskozást az ukrán görög katolikus egyház védnökségével szervezték meg. Parolin bíboros osztja az Egyesült Államok közvetítésével zajló közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatos várakozásokat, amelyeken előzetes tervek szerint Zelenszkij ukrán és Putyin orosz elnökök első alkalommal vehettek volna részt együtt. Mindig reméljük, hogy léteznek a béke spiráljai, nyilatkozta az olasz bíboros a médiának. Örülünk, hogy végre lehetőség van egy közvetlen találkozóra. Reméljük, hogy az eddig fennálló csomókat feloldják, és hogy valóban elindulhat a béke felé vezető út. A vatikáni államtitkár szerint ma korai arról beszélni, hogy mi fog történni. Abban reménykedik, Isztambul komoly kiinduló pont ahhoz, hogy eljussanak a háború befejezéséhez. Parolin bíboros szerint korai feltételezni 14. Leó pápa esetleges ukrajnai látogatását. Válaszul Zelenszkij elnök meghívására, amelyet hétfő reggeli telefonbeszélgetésükben tett. A pápa vasárnap a Regina Czőri imádság és szerdán délelőtt a Kereti Egyházak jubileumának részvevőjéhez intézett hosszú beszédében is erőteljes felhívásokat intézett az erőszak sújtotta területek érdekében. Ahogy azt pápasága kezdete óta már többször is tette, megújítja a háborúk befejezésére irányuló felhívását, hangsúlyozta a bíboros. Mi mindig rendelkezésre állunk, hogy teret is biztosítsunk ehhez. A közvetítésről beszélni túlzás, leginkább a jó szolgálatokról, a találkozó elősegítéséről van szó, tette hozzá. Ugyanakkor nem akarunk beavatkozni más, folyamatban lévő kezdeményezésekbe. A Szentszék álláspontja az, hogy igyekszik közelebb hozni a feleket egymáshoz ahelyett, hogy további megosztottságot teremtene, fejtette ki a vatikáni államtitkár. Megerősítette, hogy eközben továbbra is aktív az a mechanizmus, amelyet Matteo Zuppi bíboros missziója indított el és erősített meg. Ez néhány erőszakkal Oroszországba hurcolt ukrán gyermek hazaszállításához is vezetett. Főként a nunciatúrákon keresztül a nevek kicseréléséről, majd a helyszíni ellenőrzésekről és a válaszokról van szó. Ezeknek a gyerekeknek a száma nagyon vitatott, de a lényeg az, hogy apránként visszatérjenek családjaikhoz, otthonaikba, szeretteikhez. A Közel-Keleten is a pápa és a Szentszék folytatja ugyanazt a vonalat, amelyet Ferenc pápa követett, vagyis folyamatosan felhívást tesz a gázai konfliktus befejezésére, a túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segítségnyújtása a Gázában. Ezekben a kérdésekben határozottan felszólaltak a komoly beavatkozás érdekében a konklávi előtti kongregációk során, miközben aggodalmuknak adtak hangot, hogy a Közel-Keletről eltűnnek a keresztények. Tehát válaszokat kell találnunk erre a nagy problémára, amely mindannyiunkat egy kicsit gyötör. Parolin bíboros átsiklott a konklávé előtti és alatti megbeszélésekkel kapcsolatos kérdéseken. Ne tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyeket vissza kell utasítanunk, mondta mosolyogva a bíboros. Ehelyett az újonnan megválasztott pápa alakjára összpontosított, aki nagyon pozitív megjegyzéseket és reakciókat kapott. Nagyon derűs modorban mutatkozott be. A béke embere, aki békét akar, és aki a békét pontosan azokon a hidakon keresztül építi majd, amelyekre a hívekhez intézett első szavaitól kezdve emlékeztetett. Végül a bíboros válaszolt arra a kérdésre, hogy hová vezethet Leó pápa első útja. Níciára gondolok, mondta. Ez egy fontos pillanat a katolikus egyház és az ökumenizmus számára. Minden bizonnyal terben volt, hogy Ferenc pápa ellátogat oda. El tudom képzelni, hogy Leó pápa is ugyanebbe az irányba fog haladni. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
7 óra.